Tisztelt konferencia! Arra a kérdésre kell ma választ adnom, hogy kié a gyermek, mégpedig jogász létemre a mai magyar jogrendszer tükrében. A feltett kérdés első szóra egyszerűnek tűnik, hiszen a válasz adott az apáé és az anyáé, aki életre hívta gyermekét. Mindez igaz, hogyha a gyermek várva és már a várakozás időszakban szeretve családba érkezik, akkor a szülőpár megéli azt a csodát, ami abban mutatkozik, hogy egy új élet jött közéjük, egy személlyel többen vannak. Ilyenkor a kérdésre a választ ők maguk adják meg. Társadalmunknak is elsődleges célja, hogy ezt a természetes rendet, a családba érkező gyermeket védje, mert ez, mint elhangzott, a nemzet alapja. Az alkotmányuk által, az alaptörvény által már idézett mondatok mutatják, hogy ez olyan fontos kérdés, amelyet a jogalkotás az alkotmányos szintre emelte fel. Mind a már elhangzott a házasság és család védelméről szóló mondat, de ott találjuk azt is, hogy a Magyarország támogatja a gyermekvállalást, a családok védelmét pedig sarkalatos törvény szabályozza. A házasság alkotmányos védelme mellett természetesen jogi védelemben részesülnek az egyéb társkapcsolatok is, különösen arra tekintettel, hogy ezekből is számtalan gyermek születik. A gyermekvállalás a felelősséget ró a szülőkre, kötelezettségeket jelent, alkotmányos szinten fogalmazza meg ezt is a jogalkotó, amikor kimondja, hogy a szülő köteles a gyermek testi, szellemi, erkölcsi fejlődését biztosítani. A jogok mellé rendelt alkotmányos kötelezettség a szabályozás erkölcsiségét mutatja. Kié a gyermek? Kérdésének felvetése valójában akkor válik élessé, amikor a természetes viszony vagy létre sem jön, vagy a házasság felbomlik, a társkapcsolat harmóniája megszűnik, és ezzel a gyermek helyzete elbizonytalanodik. Több statisztikai és szociológiai felmérés foglalkozik a házasságok, a társkapcsolatok válságával. Már 2001-ben megjelent egy összeállítás, amely arról számolt be, hogy az Európában az embereket két nagy csoportra osztják, aszerint, hogy alapítanak egy családot házasságban, vagy más életformát választanak, de már itt rámutatott arra, hogy megjelenik az új életforma, az úgynevezett szingliké, akik maguk akarnak élni. Ennek egyik fő oka az önmaguk kifejezése, a karrierépítés, persze számtalan más oka is lehet ennek. A gyermektelenek aránya a népesség 20-25%-a volt ebben az időszakban. Az elmúlt 20 év összegezését tartalmazó cikk a családi és a családi háztartások csoportjában megállapította azt is, hogy a gyermekek mindennek ellenére a 75%-uk valamelyik szülővel él, de csökken a gyermekek száma a családokban, és eltűnni látszik a nagycsaládos életforma Európában. Nő a csonkacsaládok száma, tehát ez a kép, ami 2001-ben látható volt, nem túl vigasztaló. Ugyanakkor, ha napjainkban megkérdezzük a fiatalokat, különösen a fiatal lányokat, akkor bár ebbe a szabados világban élnek, mégis nagy hányaduk családot akar, gyermeket akar. Hogy a gyakorlat mégis mást mutat, annak számos oka van. A feltett kérdésre a válasz azonban egy problémás világban is meg kell adni. egy házasságban élő gyermek számára a legnagyobb traumát jelenti az általa szeretett, tisztelt szülők válása. Ugyanígy az apával és anyával együtt élő életközösségből születettek esetén, mint az egyéb társas kapcsolatokban. Kié a gyermek? Kivel él a továbbiakban? Hogyan tarthat kapcsolatot a szülővel? A korábbi biztonságát kibiztosítja? A kérdésre a választ a szülők megegyezése hiány a bíróság adja meg. Ha a gyermek inkubátorban vagy a kórházban hagyottan kezdi meg életét, az állam gondoskodik róla. Ha az anya egyedül van gyermekével, akkor is felmerül az apaság kérdése. Házasság bontása esetén a gyermek elhelyezése, láthatása és tartása ügyében ítélkezik a bíróság. Az alapul szolgáló törvények, a családjogi rendelkezések jönnek ekkor figyelembe. A gyermeket elsősorban valamelyik szülőnél helyez el a bíróság, kisgyermeknél különösen az anya kapja meg ezt a szerepet. A szempont az, hogy az arra alkalmas, felelős szülő kapja meg továbbnevelésre a gyermeket, és itt figyelembe jön az is, hogy a gyermek melyik szülőhöz kötődik inkább, és az új jogunk megengedi ilyenkor a gyermek meghallgatását is. Ha alkalmas szülő nincs, akkor valamelyik nagyszülő. Ha pedig ilyen nincs, ennek hiába örökbefogadás, vagy az állami gondozás jön szóba. A napokban a Kossuth Rádióban elhangzott interjúban ez az adat is, hogy ma 21.500 gyermek van ilyen intézetben, és a 12 év alattiak közül 5.400 gyermeket fogadtak örökbe. A bírói gyakorlat és a végrehajtás részletes szabályai is, de az érintett intézmények is egyre arra törekszenek, hogy a gyermek, az ilyen gyermek minél előbb családba kerüljön. Mert a család vagy a családhoz hasonló közösségek adják meg azt a szeretetteljes, odahajló figyelmet, amire a gyermeknek szüksége van. Tehát adott a jogszabályi környezet és az intézményi környezet is, mert az állam intézményei útján is segíti a családból kiesett gyermekeket. De számos egyházi, karitatív és civil szervezet áll a jogi szabályozások végrehajtása mögött. A gyermek ilyenkor legalábbis a felelősség és gondoskodás biztosítása okán az államé. A témát indító kérdés felvetése azonban nem lehet teljes, ha csak a már megszületett gyermekkel kapcsolatosan akarunk a kérdést megválaszolni. A hívő, a természethez közel élő ember, de a biológia és orvostudomány számára is egyértelmű, hogy az emberi lét, a gyermek léte is tehát a férfi és nő kapcsolatából megfogant, megtermékenyített petesejt. Ez indítja el az életet, ebből a sejtből csak ember születhet, és enélkül nem jön létre emberi élet sem. Ebből következik, hogy az emberi élet fogantatásától különböző fejlődési életszakaszai után a halálával ér véget. A magzati lét az élni akarás jogát hordozza. Az ember fogalom transzcendens értelmezésére utal 16. Benedek pápa levele az ifjúsághoz, amikor ő is feltesz egy kérdést. Alapvető kérdés, amelyet fel kell tennünk magunkban, kié az ember? Az ember olyan lény, akinek szíve szomjazza a végtelent, az igazságot, és nem egy részleges igazságot, hanem olyat, amely képes megmagyarázni az élet értelmét. Ha hálával elfogadjuk tehát az életet, mint felbecsülhetetlen ajándékot, az elvezet oda, hogy felfedezzük minden ember legszemélyesebb értelembe vett méltóságát és sérthetetlenségét. Mindezek ismeretében, a különböző emberfogalmak tükrében tegyük fel akkor a kérdést, hogy kié ez a korai gyermeki élet, a magzati lét. Egyértelmű az anyáé. Őt illeti ugyanis a sorsa feletti döntés joga, még akkor is, ha a döntése függhet társától, családi, egyéb környezettől, esetleg fenyegetettségtől is. Megilleti-e a magzati létet az életvédelmének joga? Meddig terjed az anya döntési jogosítványa a terhesség megszakítása vonatkozásában? Ezzel a súlyos kérdéssel két kiemelkedő döntésében foglalkozott az Alkotmánybíróság. Az első még 1991-ben született, majd ennek a döntésnek az intenciói alapján 92-ben meghozott magzatvédelmi törvény további vizsgálatos, tehát végezte el a 48/98-as határozat. Arra kellett választ adni, hogy a magzatot megilleti-e a korlátozhatatlan életvédelmi joga, vagyis hogy a magzat embere. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmány, az emberi jogok európai egyezménye sem foglal állást ebben a kérdésben, hogy az ember magzat-e, a jogalkotó pedig nem adott jogalanyiságot számára, így a magzat jogi értelemben nem ember, nem illeti meg az abszolút tartalmú életvédelem. Vele szemben az anya önrendelkezési joga az erősebb. A magzat jogalanyiságának el nem ismerése azonban nem jelenti azt, hogy a magzati élet nem élvez alkotmányos védelmet, mondotta ki egyidejűleg a határozat. Majd ráutat arra, hogy a magzatvédelmi törvény sem teszi kérdésessé számára garantálandó védelmet. Ezekből a döntésekből megállapítható, hogy az alkotmánybírósági döntés szerint a magzat nem jogalany, így az önrendelkezési jog az anyánál van. Ez a jog azonban nem korlátlan, hiszen az állam köteles különféle korlátokkal és garanciákkal biztosítani a magzati létvédelmét is. E határozattal szemben több külön vélemény született, ezek közül dr. Lábadi Tamás alkotmánybíró kiemelkedő fontosságú véleményét emelem ki. Meggyőződésem szerint, írja, a magzati életnek az emberi élettől eltérő minősítésére a törvényhozásnak nincsen alkotmányos lehetősége, mert a magzat akár az anyamékben, akár azon kívül mesterségek és körülmények közötti fogantatásának pillanatától kezdve embernek, vagyis jogalamnak tekintendő. Ebből következik az is, hogy megilleti a magzatot az élethez való jog, még az anyával szemben is. Mivel a magzat biológiailag ember, biológiailag befejezett individuum, nem a születéssel szerzi el jogát, hanem elidegethetetlen emberi művoltából ered. Ezért az állam kötelessége a szülések elősegítése és az abortusz visszaszorítása. E vélemény tehát nem fogadta el az embernek a természetes fogalmától eltávolodó jogi ember fogalmat. Az alaptörvény tovább olvasva úgy tűnik, hogy a jelenlegi alkotmányunk emberfogalma közelít ehhez a természetjogi megfontoláshoz. Az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A magzat életét fogantatásától kezdve védelem illeti meg, mondja ki az alkotmány. De ha megfigyeljük a mondatot, egy mondaton belül az ember fogalmához kapcsolódóan jelenik meg a magzat védelme is. Mint láttuk, súlyos vita után biztosított jogi környezetben és csak szabályos formában engedélyezhető az abortusz. Látni kell azonban mindazt, amit a világban zajlik, amiről az előző előadásokban tájékoztatást kaptunk. A világban és Európában különféle nőmozgalmak ennél többet akarnak. A már említett és az Európa Tanács elé terjesztett jelentésükben az abortuszhoz való jog érvényesítése tárgyában címűt, amelynek a lényege az, hogy garantálják, hogy minden nő korlátozás nélkül élhessen, de jure és de facto biztonságos, legális abortuszhoz való jogával. A tanács testülete hosszú vita után és a Magyar Katolikus Püspöki Kar ellenkérelme ellenére elfogadta a jelentést. A francia képviselő megjegyezte, társadalmunk valóban a halál kultúrájában él. 2005-ben a nők 6. világkongresszusán fogadták el azt a bizonyos gender mozgalmat, amiről az előadásban hallottunk, amely egy teljesen új emberfogalmat kreál, amely szerint az ember nem nőnek és férfinak születik, az később válik azzá, és a rávonatkozó oktatási anyagot az óvodáskortól az iskolákon keresztül oktatni kell, az anya helyett az egyes szülő, apa helyett a kettes szülő megjelölésével. A megadott nevelési ajánlásokat 2009-ben már itthon is lehetett kapni. Mindezt azért tartom szükségesnek megismerni, mert ezek a mozgalmak és más lobbik jelen vannak társadalmunkban is. Az elektronikus médián terjedve befolyásolják a társadalmat és elsősorban a fiatalokat. A fiatal nőknek életük vitele során pedig felelős döntéseket kell hozniuk. Rajtuk múlik a jövő nemzedék életre hívása. Választhatják, mert jogunk van rá, a szingli életet lemondva a gyermekről és a karriert helyezve eléje, de itt is tudniuk kell, hogy az anyaság, a gyermek utáni vágy később megjelenik életükbe. Választhatják a karrier, munka, hivatás melletti anyaságot, és ma ez a legjellemzőbb, ahol az anyák vállalják a sok gondot, álmatlan éjszakát, fáradtságot és izgalmakat a gyermekekért, de végzik a maguk munkáját. Őket támogatja alkotmányunk és jogrendünk a különféle támogatások nyújtásával, a család segítéssel és visszatérésük segítésével a munkába. De választhatja a nő az anyaság hivatását, lemond a karrierről és további hivatásról. Sok példa van erre, például a nagycsaládosok egyre növekvő hálózatában. A gyermek, a gyermekvállalás alkotmányos védelme már a jelzett sarkalatos és egyéb törvények csak akkor valósulnak meg, ha az abban foglalt célok, értékek felismerésére is sor kerül a társadalomban. A jogi környezetből az állapítható meg, hogy a mai jogi szabályozásunk az élet kultúráját hordozza. A fiatalok, akiknek a döntést meg kell hozni, akik minden irányból kapják a különféle értesüléseket jogaikról, és ezek a túlhangsúlyozott jogok mellett sehol sem látom a kötelezettségeket és a felelősséget, vajon ők ebben a felszabadult és szexuálisan is felszabadított szabadságnak titulált, de lényegében szabadosság életformájában képesek lesznek-e a döntést meghozni? Válaszolni a feltett kérdésre, vajon ez a mai életformájuk nem lesz-e gátja ennek a döntésnek? Mégis optimista vagyok, nem csak azért, mert egyházi és elkötelezett iskolákban is nevelődnek gyermekeink, és az egyházak és más közösségek, civil szervezetek felelős fiatalságot nevelnek, de az állam is felvállalta mindezt, amikor a Nemzeti Alaptantervbe beiktatta a családra nevelést, a hit és erkölcsi nevelést is. A jogi környezet megalapozottsága az fogja igazolni, a bennük foglalt célok erkölcsileg is igazolhatók, és így, ha feltesszük végül, hogy kié a gyermek, előadásommal megkíséreltem erre választ adni, de azt hiszem a kérdés nyitott, és talán hozzásegítettem önöket ahhoz, hogy a helyes választ megadják. Köszönöm a figyelmet!